Jó napot kívánok! A perem tartásnál, annál a kérdésnél tartunk, hogy ugye mikor tud az egyik peres fél módosítani, azt mondja, egy dolgot mondott, és most szeretne módosítani, hogy más. Akkor előbb is ezt részletesen veszünk át most. Azt az esetet vegyünk át most, amikor mondjuk az alperes valamit mondott, amiből kiderül, hogy most derül ki számára, hogy ezek alapján mondjuk például a követelésről van szó, akkor fizetnie kell. Szeretném módosítani, és más dolgot mondani, hogy nem úgy történt, hanem másképpen, és akkor nem kell fizetni. Erre mondja a Sulhán Áruh, hogy ha valaki egy dolgot mondott már, egy verziót, akkor nem tudja utána módosítani, hogy ellenkező irányba, még akkor is, ha van neki tanulja. Még ha van tanulja, akkor se tudja módosítani, hogy nem úgy történt, hanem másképpen történt. Teljesen másik téma, hogy egyik bíróság ezt mondta, akkor másik bírósága még mondhat valami más, de ennél a bíróságnak, ha ezt egy verziót elmondod, akkor nem tudja módosítani. Miről van szó? Arról van szó, hogy nem csak akkor nem tudja módosítani, amikor már ítéletet hoztak ellene, hanem amikor ő észreveszi, hogy potenciálisan ez abban az irányban megy, hogy ellene lesz az ítélet, akkor se tudja már módosítani. Egyféleképpen mondta, hogy akkor nem tudja módosítani, pláne ha le lett jegyezve, és erről már beszéltünk, hogy minden olyan dolog, ami írásban történik, akkor biztos, hogy nem lehet módosítani, mert akkor nem tudja mondani, hogy jaj, nem gondoltam végig, vagy ilyesmi, mert mindenki arra figyel, hogy ami írásban történik, az minden nagyon pontos és nagyon precíz. Mi a dolog logikája? Ugye még nem hoztak ítéletet. És ő most azt mondja, nem úgy történt, hogy én mondtam tegnap, hanem úgy történt, hogy én ma mondom. Erre a bíróság azt fogja mondani, hogy fizes ki a tegnapi valamásod alapján. De hát ő már visszavonta, sőt, tanúval is bizonyította, hogy nem úgy történt, ahogy ő tegnap mondta. Akkor most miért? A dolog logikája az, van egy olyan alapelv, hogy az ember valomása az annyit ér, mint 100 tanú. Ami azt jelenti, hogy abban a percben, hogy ő olyasmit mondott, amiből, vagy ami alapján fizetnie kell, akkor ezt készpénznek veszünk. Azt jelenti, azt elfogadjuk. Ha utána hoz tanult ellen, a saját maga ellen, azt jelenti az első verzió ellen, akkor azt jelenti, hogy az ő valomása szemben a tanuk valomása szerint. Most az ő valomása annyit ér, mint 100 tanú, akkor nem veszünk figyelembe az új két tanú, aki jött, mert van egy másik csoport tanú, vagy legalább annyit ér, mint 100 tanú, aki másképpen állította, és ezért még hiába szeretne visszavonni, tanú nélkül pláne nem tudja módosítani, de még tanúval együtt sem tudja módosítani. Miért? Mert valomást ő tetted, valomást az alapján fizetnie kell, azt nem tudja visszavonni. A dolognak a perrendtartás szempontjából van egy plusz logikája, hogy ha lehet visszavonni, akkor nem lehet tárgyalni. Miért? Minden dolgot, amit ugye folyik a vita, mindenki mond valamit, és amíg ki fog derülni, hogy a bíróság az alapján szeretne mondani valamit ellene, erre gyorsan meg fogja módosítani. Nincs értelme a tárgyalásnak. Szerintem a tárgyalás annyit ér, hogy addig, ameddig olyasmit mondok, ami jó nekem, azt komolyan fogunk venni. Abban a percben, hogy látja, hogy ellene szól, akkor visszavonja, módosítja, akkor nem lehet tárgyal, nincs értelme az egész tárgyalásnak. Hogy mindenki mondjan el az a saját verziója, ma azt mondja, holnap másképpen fogja mondani, amikor látja, ez nem jó neki. És ezért azt mondjuk, hogy abban a percben elmondta, akkor ez ténynek leszünk, utána már nem tudja módosítani. Történt egy olyan eset, hogy valaki bejött a másik ember boltjában, és lefoglalta az árut, ami ott volt. Helytelen, azon jogtalanul. Aztán bíróságra került az ügy, és mondta, ugye azt ő nem tagadta, szinte lefoglalta, de mennyit foglalt le? Azt mondta, hogy nem emlékszik, hogy menni. Azt hitte, hogy ő nem emlékszik menni, akkor nehéz lesz valami konkrétúhoz jutni. Igen, de azt nem tudta, hogy ilyen esetben mindig elfogadjuk a felperes, akitől az ember ellopta az árut, hogy ő mondjan el, hogy mennyi volt az érték, ami ott volt. Nem pontosan úgy van. Először azt kell, hogy reális legyen. Azt mondja, hogy mivel az áru nincs, azt mondja, tele volt arany és ezüsta. És pedig zöldséges. A bolt az zöld. Elnézést, ez nem reális. Itt nem volt ezüst és arany. Az a kérdés, hogy 20 kg krumpli volt itt, vagy 50 kg krumpli. De ezüst és arany nem volt itt. Ez reális kellett legyen. Ugyanígy egy szegény ember házában betörték, és elvittek onnan mindent, és erre azt mondja a szegény ember, hogy milyen kincsek voltak ott, és elvitték. Az természetesen az nem reális, akkor ez benne. Mindenki, ami reális, az annak egy esküt kell tennie a felperesnek, és azt elfogadjuk. Ugye általában azt beszéltünk már múltkor, hogy általában az eskü arra szól, hogy esküt tesz, hogy nem tartozok, és nem fizet. Esküt teszek, ha csak a felet tartok ennek, és csak annyit fizetek. De esküt teszek, hogy ő tartozik nekem, az nem szoktunk. Kivéve itt, mivel az ilyen kellemetlen helyzet, betört az ember a másikhoz, és ezért azt mondjuk, hogy ő teszi az esküt, és ő mondja el, hogy mennyi volt az érték. Igen ám, de ez csak abban az esetben van, ha az illető, a rabló, a tolvaj, azt mondja, nem tudom, mennyi volt az érték. Azt mondja, hogy ő se nem fogadja el, se nem fogadja. A másik azt mondja, igen, 2 millió forint értékű volt itt, esküt is tesz, akar annyit kell fizetni. Szóval, itt az, aki lefoglalta az árut, ő azt mondta, hogy nem tudom, mennyi az értéke. Azt nem tudta, hogy ilyen esetben, csak olyan esetben, akkor a másik állíthatja az összeget, esküt tesz, és akkor fizetni kell. Amikor erre rájött, azt mondta, eszembe jutott, hogy 100 000 forint érték volt ott. Ugye, amikor kiderült a másiknak az állítása, hogy 2 millió forintot a bíróság el fogja fogadni, akkor eszébe jutott, igen, 3 darab, ebből 2 darab, abból 100 000 forint volt. A lényegében ő állított valamit, ami kiderült, hogy ez nem jó neki. Ugye, még lehet ezt jobban magyarázni. Miért volt jobb neki mondani, hogy nem tudom, mint azt mondani, hogy 100 000? Ugye, mert arra gondolt, ugye abban maradtunk, hogy valaki félig elfogadja a másik ember követelése, akkor az már bizonyítja az ő állítás. Inkább azt mondta, hogy ő nem tud semmit. Ő nem tud. Közben rájött, hogy itt nem jött, mondja, igen, eszébe jutott. Akkor azt hittem, a mostani állítása az előző állításával szemben megy, most szeretne felmentést kapni, a 2 millió helyet szeretne fizetni csak 100 000-et, azt mondja, és ő azt mondta, hogy nem tudja, akkor ő befejezte a mondani valóját, akkor most marad a másik. Hasonló eset, ha valaki a felperes követel tőled összeget, amit adott neki kölcsön, az illető azt mondja, én nem tudom, hogy tartozok-e, vagy nem. Erre a felperes két tanút állít be, az azt mondja, igen, mi tudunk biztos, hogy mi láttunk a kölcsönadat neki. Erre szeretném most mondani, eszembe jutat, igen, kaptam, de fizettem, de nem annit, annit, mindenféleket szeretne mondani. Akkor megint, előbb azt mondta, hogy nem emlékszik, most pedig szeretne mondani mást, akkor megint azt mondom, ez a két verzió nem egyezik, és szeretne itt jobb helyzetbe kerülni, akkor ezt nem fogadjuk el. De van az az eset, amikor elfogadjuk ezt. Mikor? Mondja a Shulchan Aruch. A felperes követel tőle 1000 forintot, amit vagy kölcsön adott neki, vagy őrzésre adta neki. Erre azt mondja az alperes, igen, emlékszem, hogy adtam nekem kölcsön, vagy adtam nekem őrzésre, de nem emlékszem, hogy most fizettem már, vagy nem fizettem. Most, ha azt mondja, hogy fizettem, akkor nincs követelés. Ő azt mondja, adtam, azt mondja, én igen, adtam. Van tanult, tessék, van, minden van. Igen, ám én azt állítom, hogy kifizettem. Akkor megint nincs követelés, ugye? És mindig kell arra emlékezni, kinek kell bizonyítani az, aki követel. Annak, az, aki követel, kell bizonyítani, hogy nem fizette. De ő azt mondta, én nem emlékszem, hogy fizettem el, vagy nem. Akkor azt jelenti, elfogadta azt, hogy ő tartozik, ő nem állítja, hogy fizette. Egyszer csak azt mondja, ó, eszembe jutott, hogy mégis kifizettem. Miért? Mert ha nem mondja ezt, akkor erre azt mondjuk, hogy jó, hát vagy tagadjál, vagy fizessél. Vagy mondja, old meg ezt a problémát, vagy fizetni. Nem tudja, mert nem emlékszik, akkor fizetni kell. Akkor nem tud, ő nem tud esküteni, hogy nem tartozik, mert ő nem tudja, hogy tartozik-e. Igen? Jó, eszembe jutott már, hogy én kifizettem. Erre azt mondja a Shulchan Aruch, hogy állíthatja, tegyen egy esküdőt. Fizetett már, és fel van mentve. Miért? Az első állítása nem az volt, hogy nem fizetett. Az első állítása az volt, hogy elismerem, hogy volt kezdete a történetnek, ugye a kölcsön az megtörtént. Arra nem emlékszem, hogy vége lett már a történeti fizetelme, vagy nem. Még azt is lehet mondani, ő jelezte, hogy valami ő nem biztos a dologban, de nem állított semmit. Most pedig azt mondja, igen, eszébe jutott, hogy a részletek is kiderült már számára, hogy a fizetett. Azt mondja a Shulchan Aruch kommentárja, hogy igen, az előfordult valaki elfelejt, és aztán eszébe jutnak a részletek. Pláne, amikor ő jelezte eleve, hogy valamire nem emlékszik olyan biztosan, szerintem jelezte, hogy talán kifizette, de nem volt biztos benne, közben kiderült, hogy biztos. Ami azt jelenti, menjünk egy lépéssel tovább, hogy ugyanaz van, követel tőle 1000 forint, és azt mondja, igen, megtörtént. Nem mond semmit. Akar is mondhatja, ja, igaz, elfogadtam múltkor, hogy tartozom, most jutott eszembe, az sem probléma. Szerintem nem feltétlenül fontos, hogy eleve, hogy jelezte, hogy talán. A lényeg az, hogy nem ellenmondásos a kettő. Előbb elfogadta a tartozás, most pedig kiegészíti, hogy már kifizette, az elmegy. Miért? Mert az ember elfelé sokszor. És aztán eszébe jut. Igen ám, de ha ez az alapja a dolognak, akkor a kérdés az, akkor miért nem lehet ezt mondani minden esetben? Minden esetben azt mondjuk, hogy ha előfordul az ember elfelejt, akkor bármit elfelejt. Én elfelejtettem, hogy pont ellenkezőek történt. Mi a dolog lényege? Mikor azt mondjuk, hogy előfordul az elfelejt, mikor azt mondjuk, hogy egy verzió, két verzió nincs. És a válasz, az még jeleztem már, amikor egyik nem mond ellen a másiknak, azt mondja, hogy első verzió, amit mondod, hogy történt a tranzakció. A kölcsön az létrejött. Most nem azt mondom, hogy nem jött létre, hanem azt mondom, hogy van folytatása a történetnek. Előbb nem mondtam el a folytatása, most mondom, hogy van folytatása. Akkor az, ez rendben van. Amikor pedig az új verzió ellentmond a korábbinak, tanúval vagy tanulnék, de akár tanúval is, mert azt mondja, hogy volt egy vallomás, azt mi elfogadjuk 100 tanúnak, akkor az új verziónak semmi alapja nincs. Szóval ez az első logika a dolognak. Szóval, ha ellentmond, nem tudja újat mondani, ha pedig tovább folytatja a történetet, akkor az elmegy. Most, a dolog lényege az, hogy ne legyen ellentmondásos, akkor Suhan Áru, ha olyasmit mond, van lehetőség, hogy ő elmagyarázza, tisztázza, hogy mire gondolt, amikor azt is azt mondta. Akkor megint nem ellentmondásos. Mondod valamit, talán eddig úgy értettük ezt, hogy ilyesmire gondol, most meg azt mondja, nem, amikor azt mondtam, hogy így, akkor én erre gondoltam, ami ilyen fényben nézzük, akkor ki fog derülni, hogy nem tartozik. Erre azt mondja, soha náluk ez rendben van, hogy tudja magyarázni, de csak akkor, ha beleillik. Ugye, ha azt magyarázom, amikor azt mondtam, hogy igen, arra gondoltam, hogy nem, akkor az valahogy az nem megy. Amikor kicsit homályosan fogalmazott, és most egészíti ki, az rendben van. Épp a napokban, tegnap olvastam, ugye az történt most Angliában, hogy egy hacker, egy nagy egyetemi anyagot felrakott az internetre, amiben a világnak a melegítésére van szó, és pont ellenkező tudtak ők titkot, amit állítottak hivatalosan, és erre volt az egyik professzor, aki azt írta olyasmit, hogy tagadni kell ezeket a tényeket. És akkor még megkérdezte a New York Times, azt hiszem, hogy mire gondol, tagadja, mert nincs alapja. Ugye tagadni az egy dolog, és olyasmit lehet magyarázni, ami még belefér, ami beleindik. Csak egy kicsit tömör volt, akkor most kifejti jobban, de ellenkezőt nem tudja mondani. De nagyon, nagyon érdekes dolog, hogy mennyit képesek vagyunk azt mondani, hogy belefér. Majdnem ellenkezőt képes állítani. Egy eset. Követelik, hogy hagyjan el egy bizonyos ingatlant, földet vagy épületet, mert az nem a tied, az enyém, szüleimé. Erre azt mondja az alperes, az enyém, az az őseimé volt. Ugye azt állította az idén, nem hagyja vele az ingatlant, mert az az enyém, miért az enyém, mert őseimé volt. Közben kiderül, hogy nem. Nem. És elismeri később, igaz, hogy ez a te ősidej volt, az apád, a nagyapád, de én megvettem tőlük. Tehát miért mondtad, az ősémé volt? Ez annyira az enyém, mintha örököltem volna. Mintha az apámé lett volna, és örököltem volna tőle. Ezért mondtam, hogy ősémé volt, és ezért ez az enyém. Ezt még elfogadjuk. Ez hihetetlen, mert lényegében ez úgy tűnik, mint a ellentmondásos. Ugye előbb azt állította, hogy ez még réges-régen az övé volt. Jó, igazság az, hogy nem azt mondta réges-régen, és azt mondta, ősémé volt. Tehát ősémé az azt mondta, hogy ez annyira biztos, hogy ez az enyém, nincs itt kérdés. Miért nincs kérdés? Mert megvettem. És ez még elmegy. Ami azt jelenti, ezek után azt jelenti, hogy nem felfekete mi az, amit lehet szabad mondani, belemagyarázni, és mit nem lehet belemagyarázni, hanem nézni kell talán van olyasmi, hogy az ember akarja állítani valamit, hogy ez nagyon az enyém, azt mondja, hú, az mindig is a családunké volt, amikor nem szó szerint gondol erre. Talán, mert ha nem, akar egy kicsit furcsa. Az emberek nem szokták ezt így átmondani, hogy ez 1000 éve a miénk, és nem gondol 1000 éve. Jó, lehet ez egy jó példa. 1000 éve ez az enyém, a miénk. Most tényleg szó szerint gondolja, hogy 1000 év? Nem. Lehet, hogy csak 10 év, de ez egy ilyen kifejezés, hogy az tuti az enyém. Csak ezért ez még belefér. Ha valaki elfogadja és vállal, bíróságon teszed valomást, hogy valami bűnözésről, etikátlanul vezette az üzletet, akármi, és később azt mondja, hogy jaj, nem kell komolyan venni, csak mondtam, hülyeskedtem. Erre azt mondja, hogy ez nem lehet ezt úgy magyarázni, mert az ember nem szokott ilyen etikátlan dolgokat vállalni, csak úgy viccnek, vagy csak így hülyeskedésből ilyesmit nem szoktak vállalni. Később fogunk látni, hogy valamikor igen, de nem tart, pénzügyi dolgoknál szóba lehet ilyesmi, de az, amikor vállal valamit, hogy ő etikátlanul csinálta, azt az ember nem vállal. Hasonló, mi van az ember azt mondja, nem értettem. Nem értettem, hogy amit én mondok, milyen súlya van a dolognak. Nem gondoltam végig, azt nem fogadjuk el. Ezt mondta, most se állítatja, hogy nem mondta, hanem én nem gondolta végig, hogy ennek mi a következménye. Most nem a következmény érdekes, ha ezt mondta, akkor ezt mi szó szerint veszünk. De volt egy olyan eset az izraeli rabinátusnál, hogy egy hölgy jött a Oroszországból, és akart házasodni Izraelbe. Megkérdeztek tőle, hogy első házasság, azt mondja, nem első házassága, hanem ő azt állította, hogy ő már házasodott korábban, de az csak polgári házasság volt ott Oroszországban. Polgári vállás is megtörtént ott, szóval miért nem tudjon házasodni? Ugye miről van szó? Arról van szó, hogy ha valaki egyházi esküvőben házasodik, akkor utána nem elég a polgári vállás. A polgári vállásában nem segít, kell, hogy legyen egyházi vállás is. De ha nem volt egyházi esküvőse, hanem egy polgári házasság és polgári vállás, akkor tudna házasodni. No, jön a bíróság előtt, a bíróság azt mondja, igaz-e az, hogy te huppával házasodtad Oroszországban? A huppa azt jelenti, hogy az egyházi esküvő. Azt mondja, igen. Csak azt mondja a bíróság, ha igen, akkor most mi a kérdés? Hát arra gondoltam, hogy egy polgári házasság. Azt mondja, hogy én nem tudok jól héberül, és mindig valaki azt mondta, hogy házasodtam, azt mondta, én hupa alatt. A hupa szó szerint azt jelenti, hogy ilyen magyarosan szokták ezt mondani, hüpe. Az a baldachin alatt a szertartás. Hát mindig, ha valaki azt mondja, hogy házasodtam, mindig azt mondja, hüpa alá álltam. No, akkor ez egy ilyen kifejezés, a házasság, én is ezt a kifejezést használtam. Egyébként van egy hasonló eset, ezt én ismerem, első kézről, hogy ugye a névadás kapcsán az a szakás vallás a zsidóknál, ugye, hogy milyen nevet kap az ember, nagyszülő után, ha már nem él, vagy a rabbi, egy híres rabbi után, egy csoda rabbi után kapja az a nevet, nem régen halt meg, akkor ez ilyen többen adják ilyen ezt a nevet. Volt egy Lengyelországból jött egy nő, kicsit ilyen házi munkát végezni New Yorkban, és ez régen 80-as, 90-es években ez nagyon gyakori volt. Jöttek, dolgoztak, és utána csomó pénzre visszamentek Lengyelországba. Zárójelben mondom, ez kicsit kiment a divatból, mert azt mondtak, hogy Lengyelország legalább olyan jó a gazdaság, és nem kell New Yorkba jönni dolgozni. Mindegy. És akkor azt hallottam, hogy különböző családoknál dolgozott, vasárnap itt, hétfőn itt, kedden itt, és mindenhol a született a gyerek, akkor mindig azt mondtak, no, Jael. Jael az a volt szatmári főrabbi volt, aki a háború után kiment Amerikában, és 79-re hunyt el. És nagyon sok híve volt, és erre egymáson minden családnál megszületett a baba, ha fiú volt, akkor Jael. Jajli. No, egyszer csak jön egy új hírrel, azt mondja, gratuláljatok nekem, mi történt? Megszületett egy Jajli nálunk a családban. Néztek rá, nem zsidó, nős, náluk is nála született egy Jajli. Igen, fiú. Azt mondja, hogy úgy, azt gondolod, hogy a Jajli a szinoníma a fiúnak. Ez a nő pedig szinonímának vette a huppa, ami egyházi esküvőt jelenti, esküvővel. És általában azt mondjuk, ugye az ember nem tud mondani, hogy nem értettem, mit mondok, ez csak abban a szemben, hogy nem értettem a jogi súlya a dolognak. Amikor nem tud héberül, vagy alig tud héberül, és azt mondja, én azt hittem, hogy ez szinoníma ennek, az akkor a bíróság ezt elfogadta. Egyébként is polgári jog azt jelenti, amikor ilyen követelések vannak, az egy kicsit más az eljárás, mint házasság esetén. Házasság esetben akkor sokkal könnyebben lehet módosítani egy korábbi kijelentést, mert ez egy külön más téma. Nézzük meg egy másik eset. A felperes követelt tőled összeget, meg kölcsönadat, az illető azt mondta, soha ilyesmi nem mond. Azt mondta, nagyon kategorikusan, nagyon erősen elzárkodott. Azt mondta, tagadta teljesen, soha ilyesmi nem volt. Aztán tanulva bizonyítottad, mégis volt a kölcsön, és ilyenkor azt mondtunk, ugye, amikor be lesz bizonyítva, hogy hazudik, akkor elveszítette a perc, utána már bármit állít, az már nem fogadjuk el. De most akartam magyarázni, mikor azt mondtam, hogy soha ilyesmi nem történt, arra gondoltam, hogy nem annyi pénzről van szó, vagy ilyesmi. Igen, csak a finomabban tagadta volna, azt mondta, nem, ez nem tartozok annyival, vagy ilyesmi. Akkor azt mondta, nem annyival tartozok, hanem fele annyival. De amikor azt mondta, soha ilyesmi nem történt, szóval ilyen nagyon erősen utána nem tudja azt mondani, ha fele annyi az igen, csak nem vagy ilyesmi, azt mondta, nem fogadjuk el. És hazudott, és akkor így veszített már a pert. Még mondja a Sulchan Aruch tavaly, még abban az esetben is, amikor tud belemagyarázni, vagy magyarázni, hogy mire gondolod, ez csak akkor, ha még nem hagyta el a bíróságot. Azt mondta, az tárgyalnak, és egy fél óra rá azt mondja, szeretném pontosítani, amit mondtam, hogy fél órával ezelőtt. Ugye azt mondjuk, ha belefér, ha nem fér be, azt mondja, nem, ha a szövegben ez még belefér, ha igen, ha nem, akkor nem. Ha már a tárgyalásnak vége lett, elment, másnap vagy egy hét múlva visszajön újabb tárgyalása, és szeretne kiegészíteni, mint korábban mondott, azt nem fogadjuk el. Miért? Mert ez már inkább arra kell gondolni, hogy valaki megtanította. Hú, ezt mondtál, kár volt ezt mondani, próbálj el úgy csavarni a szavakat, hogy nem erre gondolt, hanem valami másra. Mi a dolog logikája? A dolog logikája az, hogy az ember, amikor bírósága van, és tárgyalás folyik, akkor mindent, amit tud mondani, ami a javára szolgál, azt fogja mondani. Ha már vége lett a tárgyalásnak, és nem mondott semmit, hazament, aztán másnap visszajött, ez már a legjobb bizonyíték, hogy valami nem stimmel. Miért nem mondta ezt korábban? Miért tárgyalás során nem gondolt fontosnak, hogy most magyarázom, mire gondolt? Ez már a bizonyítéka. Most. Ez, hogy nem tudja módosítani egy korábbi kijelentését, ez még akkor is, ha nem jelentette ki, hanem hallgatott. És nagyon sok esetben, ha valaki hallgat és nem tagad, ez már el lehet fogadni, mint az, hogy valamást tett, amikor elfogadta. Sokan állnak azt mondja, van egy vélemény, aki azt mondja, hogy ő hallgat, nem mondott semmit, hiába a hallgatást is jelent valamit, mivel ő szóban nem mondott semmit, azt tudja mondani, mit tudom én, hogy nem szóltam. De azt mondja Sokan állnak, hogy nem fogadjuk el ezt a véleményt, azt a véleményt fogadjuk el, hogy mindegy, hogy mondott, vagy a hallgatásából azt elfogadtuk valomásnak, mind a két esetben ez annak számít, hogy hogy tetted valomást, és akkor már nehezen tudja módosítani, csak az előző felsorolt feltételek mellett tudja módosítani. Nézzük meg egy esetet. A felperes követel egy összeget, írásos dokumentum is van erről a kölcsönadásról. Erre azt mondja a vénzén, a bíróság azt mondja, igen, ezek alapján tessék, ki kell fizetni. Erre volna egy dolgot, amit tudott volna mondani, mivel nem mondta, hát akkor a bíróság ítéletet hozott ellen. Mit tudott volna mondani egy írásos dokumentum ellen? Mert írásos dokumentum ellen nem is lehet mondani, már kifizettem. Mert akkor miért van nála? Vagy el kell kérni tőle a dokumentumot, vagy kapni kell egy nyugtát. Akkor mit tudod volna mondani? Van egy lehetőség, amit tudod mondani. Van a Schmitta a hetedik évnek a törvénye. Minden hetedik évben mondja a Biblia, Izraelben szombati év kellett legyen, semmiféle mezőgazdasági munka nem szabad végezni. Ez a mezőgazdasági munka, és erről is van különböző lehetőség, mit igen, mit nem. Gyümölcs, ami a fán terem, azt lehet szedni, de nem üzletelni vele, nem lehet, nem csak lehet szedni magánhasználatra, különböző részletek. Aztán mondom, a Biblia van még egy törvény. Minden tartozás az elúszik. Lenullázódik. Minden tartozás olyan, mint a nincs. Azt jelenti, van egy írásos dokumentum, hogy tartozol nekem, igen ám, de közben átment rajta a hetedik év, a Schmitta év, akkor elúszott a pénz. De most mit tudod volna mondani az alperes, amikor az illető jön és követel tőle pénz? Ránézni a dátumra, és azt mondani, hogy tiszta a bíróság. Nézzük meg az évszám. Az évszám az pont Schmitta előtti év, most pedig két év Schmitta után vagyunk, akkor most milyen kérdés van itt? Ezt most ebben az esetben a bíróság ezért nem fogadta el a tartozást, ez a lényeg. A bíróság nem fogadta el a tartozást, ránézett a dátumra, azt mondta, nem érvényes ez a... És ezért a felperes veszítette a pert. Másnap visszajön, és azt mondja, fontos mondani, hogy volt egy proszból. Proszból azt jelenti, van egy lehetőség, hogy még, hogy tudja az ember átmenteni a tartozását Schmitta utáni évre, hogy eljön a bíróságra, Schmitta átadna a bíróságnak a tartozás behajtását. És akkor a bíróság írásban adja, hogy az illető kijelentette, hogy átadom nektek minden tartozást, és ha már a bíróságnál van az ügy, akkor az már nem úszik el. És akkor azt írja haza a dokumentumot, és azt mondja, volt nekem még egy proszból, és az elveszett. Akkor ezért a bíróság, azt mondta, azt az ítéletet haza nem kell fizetni, mert Schmitta éve átment rajta, az nem helyes, mert volt proszbólom, de ezt tegnap nem mondta. Tegnap bemutatta a dokumentumot, és várta a bíróságnak az ítéletet, a bíróság ítéletet hozott, és egyszer csak azt szeretném mondani, hogy volt még prózbol. Ő nem mondott tegnap, hogy nem volt prózbol. Ő nem mondott semmit. Azt én csak hallgattad. Csak miért hallgattad? Miért hallgattad ilyen fontos részletnél? Erre azt mondjuk, hogy maga az, hogy a bíróság ítéletet hozott, és ő nem rögtön szólt, hogy elnézni, de prúzbolom volt, akkor olyan, mint elfogadta volna azt a tény, hogy valomást tett, hogy nem volt prúzbol. Ma, amikor azt mondja, hogy mégis volt prúzbol, az már módosít egy korábbi kijelentést. De milyen kijelentés? Olyan kijelentés, amit úgy tett, hogy hallgatott. Ez a legjobb bizonyíték, hogy hazudik, mert minden olyan dolog, amit időben, jelen időben, amikor nem, amikor jelenít, amit kellene mondani, ezt nem hangzik el, akkor ez a legjobb bizonyítéka, valaki megtanította őt, hogy mondjál, hogy ilyesmi volt. Van még egy lehetőség. Múltkor azt mondtunk, hogy olyan valomást, amit ő tesz, nem a bíróságon, az semmit nem ér, mert azt tudja mondani, hogy kint sok mindent mondok, de hát itt a bíróságon másképpen szeretne mondani, abban semmi probléma nincs. Igen, de van egy eset, amikor tárgyalás folyik, és az illető az alperes, jó, még nem pereskednek, de hát az alperes elismeri a tartozását, a felperes odaállít két tanút, és eletük elismeri a tartozását, akkor nem tudja azt mondani, én csak mondtam. Mert a két tanú tárgyalás volt, elismerte a tartozását tanúk előtt, akkor nem tudja azt mondani, hogy nem vettem ezt komolyan. Akkor ebben az esetben szintén minden, amit nem mondat el abban az esetben, az szintén olyasmi, mint a hallgatott volna, és akkor valamásnak teszünk. De ezt nem szabad túlzásba vinni ezt, hogy minden olyan dolog, ami nem hangzott el jelen időben, hanem csak azután, hogy hazament és tanácskozott, akkor ez a legjobb bizonyíték, hogy hazudott, ez nem 100%-os. Ugye ne felejtsünk el, hogy eredetileg, mit jelent eredetileg, mert szó volt arról, hogy az izraeli bíróság, rabinátusi bíróság elfogadta azt a fogalmat, mint ügyvéd, ami eredetileg a halakha nem fogadja el. Miért? Mert ez egy harmadik ember, aki beavatkozik olyasmiben, ami semmi köze. Ami azt jelenti, hogy alperes és a felperes képviselik saját magukat, ők nem járatosak a jogban, és erre nincs kizárva, hogy elmondott mindent, amit fontosnak tartotta, hazament, tanácskozott valaki, aki azt mondta neki, te illető, ha ezek a tények vannak, akkor miért nem mondtál el? Nem mondom, hogy ez fontos. Mi azt jelenti, nem minden dolog, amit nem mondott el, az azért nem mondta el, mert nem igaz. Azért, mert egy laikus valamikor nem jön rá, hogy ilyen idézőjelben lényegtelen részletek meg tudna változtatni az egészet. Ami azt jelenti, ilyenkor a bíróságnak mérlegelni kell, hogy mikor mondom az, mivel nem mondta el jelen időben, akkor ez a legjobb bizonyíték, hogy ez hazugság, és mikor mondom az, hogy nem, ő tanácskozott, valaki elmagyarázta neki, hogy a valódi ténynek alapján még fontos mondani különböző tényeket. Abban az esetben, ha teljesen biztosak vagyunk, lehetünk benne, hogy tényleg ez a tény, ami korábban is létezett. Mert ha nem, akkor mindig arra kell gondolni, talán ő kiegészített. Azt mondja, nem olyan egyszerű dönteni, hogy mikor valódi és mikor nem valódi. Ez meg az olyan eset, amikor könnyű dönteni, hogy az új állítása az igaz. Arról van szó, hogy követel tőle pénzt, mond mindenféleket, és ebben olyasmit nem mond el, ami tényleg a javára szolgálhat, és a másnap azt mondja, elnézést, itt közben volt a smita, a szombati évmentet. Karabban nem állította, most állítja. Most lehetne azt mondani, hogy mivel korábban nem állította, akkor ezt nem tudja most állítani. Igen, ám, de ez nem ilyen egyszerű. Ő nem állít most valamit, ami egy kitalál dolog. Ő tényekre hív fel a figyelmet a bíróságnak. Milyen korábban milyen nem hívta fel a figyelmet? Mert ő nem járatos, ő nem tudja, hogy a smita, ami egy ilyen mezőgazdasági törvény, annak van hatása a pénzi kölcsönre is. Ami azt jelenti, biztosak vagyunk abban, hogy tényleg smita az volt. Tessék, itt van a dokumentum, van egy dátum, a dátum az vagy 2 évvel ezelőtt, vagy 10 évvel ezelőtt, mindegyek, biztos, hogy ebben az idő alatt volt egy smita. Most mit tudunk mondani, ha nem állította eddig, akkor ez a legjobb bizonyítékot hazudott. Azért nem állította, mert nem ismerte ezt a törvényt. De az, hogy ez tény, az a bíróság maga is tudja, hogy ez tény, igaza van. És ezért nem lehet azt mondani, hogy mivel korábban nem állított, ez olyan, mintha elfogadta volna, akármi van, ő tartozik. Ez nem így van. Szóval összefoglalva, minden olyan újabb kijelentéset, ami arra mutat, hogy a laikus, hogy azért nem mondta el, mert laikus, tudatlan és nem járhatos a jogban, akkor a bíróság elfogadhatja. Ha pedig ez csak egy ilyen okoskodás, akkor nagyon óvatos kell lenni, és ha már elment a bíróságtól, akkor már azt mondjuk, hogy valaki megtanította őt hazudni. Mi van abban az esetben, hogy az alperes valamit állít? És az alperes meg van győződve, hogy ez zseniális, amit ő mondott. És biztos, hogy fel lesz mentve. A valóság az, hogy amit ő mondott, az alapján el lesz ítélve. El fogja veszíteni a pert, és mivel ő nem jogtudós, ezért meg van győződve, hogy olyan jót mondott most, ami biztos, hogy felmentést kap. Erre van egy vélemény, hogy ebben az esetben lehet módosítani. Miért? Mitől kell tartani? Elment, hazament, és tanácskozott. Miért tanácskozott? Hát ő meg van győződve, hogy egy zseniális dolgot mondott. Tehát hazajött, megkérdezi tőle a felesége, a barátja, a szülő, a testvére, mond, azért semmi, a zsebemben van már az egész. Akkor nincs tanácskozat. Miért tanácskozott volna, miért mondta volna el egy jogtudósnak az egész, amikor meg van győződött, neki van igaz. Abban az esetben, amikor a bíróság már jelezte neki, figyelj, hogy ellene hoztak már ítéletet, vagy fognak hozni már ítéletet, akkor gyorsan tanácskozik. De amikor meg van győződve, hogy neki van igaza, akkor nincs semmi értelme tanácskozni, és ilyenkor, ha másnap jön, és kiegészíti, amit ő mondott, akkor azt mondom, hogy tényleg ez a valóság, mert ő valószínűleg nem valószínű, hogy ő tanácskozott volna. Szóval, akkor eddig mi volt a lényeg? A lényeg az volt, hogy helyben, azt jelenti, a mostani tanácskozás, mostani tárgyalás közben még tud módosítani, de nem úgy módosítani, ellent mondani a korábbi valomásnak, hanem magyarázni. Ha már hazament, azt mondja vele, hogy valaki tanította őt. Most pedig nézzük meg az az eset, amikor van ügyvéd mellette. Igen? Van ügyvéd mellette, és mondja, egy 3 órás tárgyalás. Az elején tetted vallomást. Egy óra rá szeretne magyarázni, mire gondolt. Még nem hagyta el a bíróságot. Igen, de ott van helyben az ügyvéd, aki jelezte neki, hogy itt baj van. Mi alapján jelezte neki, hogy baj van? Vagy az alapján, mert jogtudós, vagy az alapján, hogy a bírak tettek ilyen különböző megjegyzéseket, amiből ő már megértette, milyen irányban megy, erre gyorsan szól neki, hogy figyelj, módosíts meg egy kicsit a történetet. Ez elég problémás, ami azt jelenti, hogy a dolog lényege, miért mondtunk el azt, hogy tárgyalás közben még lehet magyarázni, mert ez még valódinak tűnik. De ott van az ügyvédje, és állandóan tanácskozik vele, akkor ez már megint nem valódinak tűnik. Akkor az egyetlen eset, amikor biztos valódinak tűnik, ha mondjuk fél órán keresztül ő a bíróság kérdéseket tesz fel neki, és nem tanácskozik senkivel, és közben szeretne magyarázni, mint mondott korábban, akkor még nincs akadály. De ha már egyszer tanácskozott az ügyvédjével, hiába még itt vannak az épületben, itt vannak még a teremben, az már nem segít. Ez nem 100%-os miért, mert azt mondtunk, hogy az ember nem hagyja el a bíróságot, ha még van valamit, amit tudna mondani, ami jó neki. Ő se hagyta el a bíróságot. Azt jelenti, itt két dolog van. Egyik oldalon azt mondjuk, hogy nem hagyta el a bíróságot, azt jelenti, akkor most miért ne higgyük el neki. A másik dolog az, ott van az ügyvéd, aki aki megtaníthatja őt, mit mondja. Szóval ezért ez egy kicsit ilyen bizonytalan, de inkább azt mondom, hogy ebben az esetben nem biztos, hogy tud módosítani, amit ő mondott. Előbb azt mondtunk, hogy mindenképpen azt tudja mondani, hogy elfelejtettem, vagy már kifizettem. Ez csak abban az esetben, ha nem cselekedett ebben az irányban. Például a felperes állítja, hogy kölcsönt adott neki 1000 forintot, ő elfogadja. Azt mondja, én nem emlékszem, de elfogadja. Aztán ad neki írásban. Jó, elhiszem neki, és írásban adja neki, ezzel elismerem, hogy tartozok neked 1000 forintot. Másnap azt mondja, hogy eszembe jut, ezért ki lesz fizetve. Azt már nem megy. Miért nem megy? Azt mondtuk, hogy eszébe juthat, hogy már kifizeted, mert szóban tudja módosítani egy másik szót. Tegnap azt mondta, hogy nem emlékszik, hogy kifizetette vagy nem, most már emlékszik. Tegnap azt mondta, tartozom, hogy vettem fel kölcsönt, most egy másik szóval, másik kijelentéssel ellensúlyozom ezt. De az egy kijelentésem nem lehet erősebb, mint a cselekedetem. Írásban adtam, azt mondtam, hogy a szó a cselekedet ellen. A szóval nem lehet módosítani a cselekedetet. Szóval ezek a részletek abban az esetben, amikor ő tett egy vallomást, és a vallomás alapján veszítette volna a pert, vagy már veszítette, és szeretne módosítani, akkor legtöbb esetben nem tudja módosítani, de magyarázni tudja, stb. Azt jelenti, egy rossz vallomást szeret visszavonni, és helyette egy jobbik verziót szeretne mondani. Nézzük meg a másik esetet. Ő tette vallomást, ami tökéletes. Azt hisz, ez alapján ő fogja megnyerni a pert. De közben szeretne módosítani. Akkor most lehet, vagy nem lehet. Azt hisz, jog szempontjából nincs különbség most még, hogy így vagy úgy, csak abban a szempontban lehet különbség, hogy a később bizonyítékok vannak, akkor kérdés, hogy most melyik verziót veszünk alapul. Erre azt mondja Shulchan Aruch, azon nem tud visszavonni egy korábbi vallomást, és csak abban az esetben, amikor veszített a perben. Amikor ő meg fogja nyerni a pert, akkor tudja módosítani. Még akkor is, ha nem tudja magyarázni, miért mondott azt, amit mondott korábban. De mivel mind a kettővel meg fogja nyerni a pert, akkor azt mondjuk, mi nem foglalkozunk azzal, hogy miért. Miért? Miért nem foglalkozunk azzal? Mert mi azt mondjuk, van egy olyan fogalom, mint migó. Migaz azt jelenti, minden olyan esetben, amikor az ember tudott volna más tenni, ami segített volna neki, és nem úgy tesz, hanem másképpen teszi, erre azt mondom, valószínűleg ez így igaz, mert ha csak hazudni akart, akkor tudod volna mást is tenni. Például mi esetünkben. Ő jön, és szeretne módosítani a vallomást. Ő egyféleképpen állította, most másféleképpen akarja állítani, és mind a kettő az ő javára szolgál. Erre azt mondom, ha ő csak hazudni akar, akkor miért nem marad volna az első verziónak? Ugye? Az első verzió is az ő javára szolgál, de ő veszi a fáradtságot, és szeretne módosítani a jegyzőkönyvet, hogy nem úgy volt, hanem úgy volt. Ez a legjobb bizonyíték, hogy itt egy igazságról van szó, mert ha hazudik, akkor marad volna a korábbi verziónál. Természetesen ez csak abban az esetben van, ha közben nem jöttek tanúk, akik bizonyították, hogy ő hazudik. De ha tanúk jöttek, akkor azért módosít, mert az előző meg lett cáfolva. Például miről van szó? Például. A felperes követelte le 1000 forintot. Nincs semmi bizonyítéka. Szóban történt a kölcsön, követelt tőle 1000 forintot, erre azt mondja az alperes, nem, soha nem történt semmi. Mit fog a bíróság mondani ez alapján? Ha a felperesnek nincs bizonyítéka, az alperes tagadja, fel van mentve. Közben az, hogy szeretném módosítani. Kölcsön kaptam, de már kifizettem. Ez alapján megint nem kell fizetni. Miért? Mert a felperesnek nincs bizonyítéka, hogy nem fizette. Most, ha azt mondom, hát ő hazudik. Mikor azt állítja, hogy ő már kifizetve, akkor hazudik. Ha hazudni akar, akkor marad volna az első verzió, hogy soha nem vette fel a kölcsön. Így sem nincs bizonyíték erre. Mivel ő veszi a fáradtságot, javítani a jegyzőkönyvet, hogy nem úgy volt, hogy én tegnap állítottam, hogy nem vettem fel kölcsön. Felvettem a kölcsön, meg kifizettem. Mind a kettőnek a végérszege az, hogy nem kell fizetni. Én azt mondom, jó, akkor valószínűleg tényleg ez igaz. Ebben az esetben még akar is, ha másnap történik, nem az ugyanabban a tárgyalásban, akkor még mindig tudja módosítani. De ha jöttek tanúk, és bizonyították, hogy a kölcsön az megtörtént, akkor ugye akkor kiderül, hogy hazudik, hogy elveszítette a pert. Erre 3 esetben tudja módosítani még a korábbi kijelentését. Ha el tudja magyarázni, miért azt már állította, hogy nem vette fel a kölcsönt. 2, ha ez magyarázza, és nem, ahogy mondtam előbb, ez egy ilyen homályos, tömör kijelentés volt, és most magyarázod, mire gondolt. És a harmadik, hogy még tárgyalás során. Csak ezzel a három feltétellel azt mondok, hogy tudja módosítani. Miért olyan szigorú? Mert itt már vannak tanúk, akik ellene, bizonyíték, akik ellene szólnak. Ha akkor itt is ugyanez van, ha jegyzőkönyv készül, akkor nem tud módosítani, mert ugye azt mondtuk már, hogy a jegyzőkönyv készül, akkor az ember már pontosan fogalmaz, akkor nem tud már belemagyarázni semmit. Marokkói zsidó bíróságnak az volt a szokás, hogy soha, de soha nem fogadtak el módosítást. Még akkor is, ha az első verzió, hogy nem vettem fel kölcsön. A másik verzió az, hogy felvettem és fizettem, a mind a kettő nem fogadtak el. Miért? Mert azt mondtak, hogy ez csak lehetőséget ad arra a mindenféle hazugságoknak, mert ő jobb állítani az, hogy nem vette fel a kölcsön, de ha valami gyanúja van, hogy talán valami bizonyíték előkerült, akkor gyorsan módosítja. Igazad, még nem mutattak be a bizonyítékot, de ő már érzi, mert látja, hogy a felperesnek van egy nagy mosoly az arcán. Azt mondja, húha, jobb, én szeretném módosítani. Még azt mondtam, nem lehet módosítani, még akkor is egyik jó valamást szeretne módosítani, egy másik jó valamásra. Nem fogadjuk el, maradjunk az eredetinek. Szóval ezek a részletek arra, hogy módosítani nem tudja, kiegészíteni tudja, de ez abban az esetben, mikor ellenkező valamást szeretne tenni, magyarázni tudja, de amikor mind a két valamás olyan, hogy az ő jóvára szolgál, akkor azt mondtuk, hogy sokkal könnyebb a módosítás. Ez a módosításnak a törvénye. Ugyanis abban maradtunk, hogy maga a törvényről mi nem beszélünk, mi a fenntartásról beszélünk, ami azt jelenti, mit érdemes mondani, mit nem érdemes mondani, ez egy külön-külön hosszú téma, és főleg azzal foglalkozik a Shulchan Aruch, hogy mi van, ha ezt állítja, mi van, ha azt állítja, mi csak a fenntartásról beszélünk, a maga az alapelvek, módosítani, nem módosítani, visszavonni, kiegészíteni, erről beszélni. De valójában mit kell mondani, és mit nem kell mondani, mit érdemes mondani, arra, amelyik azzal foglalkozik a sohánára. A következő téma, amit csak belekezdünk, az az, ugye a tárgyalás nagyon fontos, és beszéltünk arról, hogy a tárgyalás alapján lényegében eldőlhet az egész per, még mielőtt jön bármilyen tanú, vagy mielőtt bármit bemutatnak, bármilyen bizonyíték, maga a felperes mit állít, és az alperes mit állít, az alapján már el lehet dönteni sok esetben a pert. Emiatt nagyon fontos, hogy a bíróság tisztában legyen minden kijelentésnek a súlyával, tudjon értékelni minden kijelentést, és tudjon azt, hogy mikor lehet már az alapján lezárni az ügyet. A halaká különböző fontos alapelveket fektetett le, vagy inkább ilyen eszközt adott a bíróság kezében, amivel tudjon az elhangzottakat értékelni. Nézzünk meg egy pár. Az első dolog, és ezzel kezdjünk, az az umdana, vagy amatla. Az umdana azt jelenti, hogy umdana azt jelenti, mi lenne helyes szó erre magyarul, umdana azt jelenti, amikor a Bézin felméri a dolog valószínűségét a dolognak. Azt mondja, ez reális, ez nem reális, ez ennyire reális, és ilyesmi. A matla pedig, amikor van egy jó kifogás. Azt jelenti, mi a dolognak a lényeg? A dolognak a lényeg az, hogy van sok olyan dolog, ami nem a halakából ered, hanem józan ész, emberismeret, élettapasztalat. Ez alapján valamikor el lehet magyarázni, mire gondolni, az illető ezt is ezt mondod, hogy kell ezt megérteni. Valamikor nem ő fogja magyarázni, hanem a bíróság józan ésszel vagy élettapasztalata fogja mondani, amikor ő azt mondja, akkor ez ezt jelenti. Amikor ő azt mondja, akkor ez azt jelenti. És ez alapján tényeket fog lefektetni. Ez természetesen ez nagyon érdekes dolog, mert általában azt mondjuk, hogy a két panó alapján lehet lefektetni tényeket, és itt pedig azt mondok, hogy egy kis józan észre, élettapasztalattal, hogy reálisan felmérni a helyzetet, azzal is lehet elfogadni, vagy elutasítani egy vallomást. Ugye minden olyasmi, ami reális, akkor az megerősíti azt a kijelentést. Ha nem reális, akkor ez gyengíti a kijelentést. Ez mind az umdana. A matla pedig, amikor egy jó kifogása van. Ő elmagyarázza, hogy mi az, ami miatt előbb beme így mondta. Mi miatt így csinált. Ez szintén azt kell látni, hogy én reális, szoktak ezt így csinálni. Nézzük meg egy pár példát, mert egy kicsit ilyen elvontnak tűnik. Első eset. A felperes bíróságon követel 1000 forintot, nincs bizonyítéka, írásban nincs semmi, de van tanúja, hogy tegnap tárgyaltak egymással, és két tanú jelenlétében elfogadta, rosszul mondom, ez nem így van. A felperes azt állítja, hogy tegnap két tanúnak elmondta, hogy ő tartozik nekem. Két tanúnak elmondta. Két tanulnak elmondta, ők pedig jönnek, tanúskodhatnak, a bíróság ezt kérni fogja, és akkor fizesse ki nekem. Erre azt mondja az alperes, igaz, két tanulnak elmondta, ők kérdeztek tőle, mondd, olyan pletka jár a városban, hogy te sok pénzzel tartozol XY-nak. Igaz az? Igaz, sok pénzzel tartom, sajnos igaz. Bevallottál? no, akkor fizess ki. Nem, én nem tartozok neki semmit. De akkor miért mondtad ezt? Én nem akartam az, hogy nézek rám, hogy az emberek nézzenek rám, mint egy gazdagra. Igen, úgy sokat tartozásom, 10 millió? Igen, még 20 millió is. És akkor így jön, no, akkor, és azt mondja, és ezért mondtam ezt, amikor most beajtani akarja a bíróság ezt a 20 milliót, szó sincs róla. Szóval, két tanú van, hogy ő bevallotta. De ő azt állítja, hogy csak azért tette, mert emberek ne tudjanak, hogy ő gazdag. Ugye legközelebb, erre azt mondja sokan árok, hogy ezt elfogadjuk. Miért? Mert tényleg emberek szoktak ilyesmit csinálni, hogy mondanak mindenféleket, a lényeg az, az emberek ne tudjanak, hogy ő gazdag. Ugye sok ember ezt nem érti, vagy sok ember azt hiszi, hogy az ember gazdag, akkor állandóan mindent meg kell tenni, hogy a szomszéd és az egész baráti kör mindenki tudjon és lássan minden percben, hogy milyen gazdag, de a Sulchanár azt mondja, hogy az élettapasztalat is alapján a másik nagyon logikus. Minek kell mindenkinek tudni, hogy milyen gazdag vagyok én. Szóval, ebben az esetben a bíróság nem is fogja meghallgatni a két tanút, akinek jelenlétében bevallotta. Mert hiába bevallotta. Ő maga elismert bevallotta. De élettapasztalat azt mondja, hogy a mostani állítás az igaz. Tehát itt hiába ütközik a mostani állítása itt a bíróság előtt azzal, ami tegnap nem bíróság előtt mondott, ez azért volt, mert nem akarta tudjanak, hogy ő gazdag. Ezt elfogadjuk, kész. És, mivel más bizonyítéka nincs a felperesnek, akkor vége van a tárgyalásnak. Szerint azért, mert a bíróság ismeri az embereket, és tudja, milyen fajta dolgokat szoktak őt mondani, az nekem elég. Ez jelenti egy undana. Azt jelenti, ő jól elmagyarázta, mit történt, az élettapasztalat mellette áll, akkor az már rendben van. De ez csak abban az esetben, amikor a felperes nem volt jelen, amikor bevallott a két tanulnak. Miért? Fordultak az a pletka gyaraváról. Igen, megerősítette a pletkát. Ez maradt pletka szinten. Mert azzal, hogy ő most elmond két embernek, hogy ő tartozik, ő nem számít arra, hogy ők rögtön el fognak menni a felperesőt. Igaz? Ő bevallottad 20 milliót. Igen? Hú, akkor gyorsan csinálunk ügyet ebben. Nem. Pletka, maradt pletka szinten, ő megerősítette, kész. Amikor a felperes mondja neki, figyel, te tartozol nekem 20 millióval, és két tanú azt van, és azt mondja, hogy igen, most ő nem hülye. A felperes itt van, két tanú itt van, akkor ebből biztos egy bírósági ügy lesz ebből. Ha mégis bevallotta, ez a legjobb bizonyíték, hogy ez tényleg tartozik. Mi azt hiszem, hogy megint emberi ismeret kell ehhez, hogy mi az, ami fontosabb neki. Fontosabb neki az megerősíteni a pletka, hogy mindenki tudja, hogy nem, mindenki azt higgye, hogy nem gazdag. Vagy óvatos, mert ha ebből bírósági ügy lesz, akkor ő már nem érdemes megerősíteni a pletkömmest, mert ez drága lehet ez a játék. És ebben az esetben, ha azt állítja, én csak akartam megerősíteni a pletkát, azt mondja a bíróság, bevallottál, nem logikus, amit te most állítod, az emberek ilyesmit nem szoktak csinálni, fizess ki. Megint, a bíróság ítélkezett, az alapján, hogy ismernek az ember mérlegelése, mit szokott és mit nem szokott csinálni. Nézzük meg egy másik eset. Ő az utcán járnak, jár egy ember, vele szemben jön egy pár ember, és mondja, uram, elnézést, tőle tartozol nekem 1 millió forinttal. Ott van a felperes, 2 ton. Igen. Jó, másnap bíróságra megy a dolog. Előre azt mondja, bevallott? Igen. Na, hülyeskedtem. Utcán egyszer leállít, utcán tartozol nekem. Igen, hagyjál már végén, én is ilyen. Azt mondja, csak hülyeskedtem, semmi más. Azt akartam, hogy tényleg utcán fogunk erről tárgyalni. Mint hiába felperes és ott volt, hiába két tanú volt ott, azt tudja mondani, hülyeskedtem, mert az emberek szoktak ezt csinálni. Megint. Mivel az emberek szoktak ezt csinálni, utcán nem szoktunk komolyan tárgyalni, csak így. akkor ezt el lehet fogadni. Csak abban az esetben van, ha tényleg ez úgy tűnt, mint a, no, mit akarnak ők tőlem, amikor én csak az utcán járok, sétálok, vagy sietek valahova. De mi van akkor, ha jönnek vele szemben hárman, mert azt mondja, te Laci, tudom, hogy tartozok neked 1 millióval, de várjál még 2 hetet. Most miért hozta fel ezt a témát? Ő hozta fel a témát, akkor azt mondja, hogy tényleg tartozik. Illetve, ha valaki haldoklik, és valaki azt mondja, hogy te tartozol nekem, azt mondja, hogy igen, de jaj, de most beteg vagyok. Azt mondja a Talmud, az ember nem hülyeskedik, amikor haldoklik, akkor nagyon komolyan veszi. Ha amire azt mondja, hogy igen, az igen, amire azt mondja, hogy nem, vagy nem. Azt jelenti, hogy mind ezek példák arra, hogy a ember ismeret és józan ész alapján tud már a bíróság valamit elutasítani, vagy elfogadni, és ez alapján elítélni valakit, vagy felmenteni. És mindez anélkül van bizonyíték. De a bölcsök felállítottak egy rendszert, hogy milyen dolgok reálisak, milyen dolgok szoktak csinálni, és akkor ez alapján lehet dönteni, vagy elutasítani dolgokat. Tehát erre még van más példa is, és más eset is, de majd folytatjuk jövő héten. Köszönöm a figyelmet!